Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Márk evangéliumából. A 16. fejezetből az első 8 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk igéjét. Márk evangéliumából a 16. fejezetből az első 8 verset olvasom. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Szalomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, kora reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názareti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A mi ünnepi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Márk evangéliumából. A 16. fejezetből az első 8 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk igéjét. Márk evangéliumából a 16. fejezetből az első 8 verset olvasom. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Szalomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, kora reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názareti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Mindenki maradjon a helyén, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy Krisztusban nekünk új teremtést adsz. És köszönjük azt, hogy a feltámadás örömhíre az nekünk szól, hogy ne féljünk ezen a világon a haláltól, és tudjuk azt, hogy ahova megyünk, ott minden készen vár ránk, és hogy egy élő, valóságos Istenünk legyen, akiben hihetünk. Azért jött Krisztus, hogy megváltónk legyen, és bizonyítsa az Isten létezését, és megadja nekünk a hit ajándékát, hogy mi az ő gyermekei lehessünk, boldogok, szeretettek, mint olyanok, akiknek megbocsátott az Isten, és nem rója föl vétkeit. Így kérünk, add meg nekünk, hogy ünnep legyen ez a mai nap, hogy valóban át tudjuk élni, hogy Te jót készítettél nekünk, és nem bűntudattal kell néznünk önmagunkra, és nem kétségbeesve kell néznünk, hogy mi lesz majd akkor, ha meghalunk, és nem kell kételkednünk a Te akaratodban és jelenlétedben, keresnünk a kibúvókat, hogy valahogy talán elmeneküljünk ezelől, a nehéz kérdés elől, hogy mit jelent halál, és mit jelent a feltámadás, hanem Te ezt olyan közelévé akarod hozni, hogy feloldódjon bennünk a félelem, és tudjunk örvendezni, hogy igenis van örök életünk. Így kérjük, hogy Te öláját most bennünket egyen-egyenként, bárhonnan is érkeztünk, vagy ha éppen gyászolunk, mert elveszítettük szerettünket, akkor tudjuk most a feltámadással, a Te szereteteddel vigasztalódni. Légy tehát itt jelen közöttünk, áld meg ezt a gyülekezetet, és áld meg mindnyájunkat egyen-egyenként. Amen. Istenünk igéjét olvasom Márk evangéliumából a 16. fejezetből, a 4. verstől a 6. versig. Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. Szeretett testvéreim, húsvét ünnepe, hatalmas nagy győzelem, és ez nekünk szól. Úgyhogy nem dermedten kell állnunk, látva a húsvéti üzenetet, hanem igazából fel kell szabadulnunk arra, hogy megértsük azt és befogadjuk. Azt hiszem, talán pont ez a nehézsége a húsvéti üzenetnek, hogy egyrészt az emberi értelem eljut a határig, mert igazából amikor már halálról beszélünk, vagy arról, hogy mindennek vége és a túlvilágról, vagy arról, hogy Isten országáról, illetve az örök életről és feltámadásról, ott mondhatjuk azt, hogy emberi értelmünkkel már eljutottunk a végső pontig, és biztonsággal itt a földi világban tudunk tájékozódni, és ami odaállt van, és ami túl van, az már a bizonytalanságot hordozhatja a számunkra, vagy félelmet ültethet a lelkünkbe, hogy mi lesz, ha mindez megtörténik. Húsvét üzenetének a középpontjában azonban nem a félelem van, hanem igazából a bizonyosság. A bizonyosság is azért jelenik meg Krisztus 40 napon keresztül feltámadása után, hogy bizonyosságot adjon a tanítványoknak is. Tudjuk, hogy a tanítványok sem hitték el, hogy Jézus feltámadt. Ez nekünk bíztató, mert hogy ők sem úgy kezdték, hogy mindjárt azt mondták, hogy de igen, hanem úgy kezdték, hogy hát azt nem. És mindannyiunknak talán egy kicsit innen kell elindulnunk, és vállalnunk el önmagunk hitetlenségét, önmagunk kétségeit és akadályait, és azt hiszem, akkor tudunk eljutni igazából a húsvét üzenetéhez, ha ezt vállaljuk is. Tehát én nem azt mondom, hogy ne kételkedjünk. Ez nem is lenne jogos a húsvét üzenet hallgatásakor, mivel azt láthatjuk, hogy mindenki kételkedik. Tehát Isten tudta azt, és Jézus Krisztus is tudta, hogy ott lesz a kételkedés az emberek szívében, ott lesz a bizonytalanság, és ott lesz a félelem. Mégis mire tanít akkor bennünket, hogy tudunk kijönni ebből az állapotból a felszabadult öröm érzéséig, és addig, hogy eljussunk addig a bizonyosságig, hogy de mégis él a Krisztus, mert ez a húsvétnak a másik üzenete, hogy a félelemtől, a bizonytalanságtól, a kétségeskedéstől eljutunk odáig, hogy van és létezik egy Úr, aki valósággal feltámadt, és annak ellenére, hogy mi nem vagyunk most ott, és nem nézünk be abba a sírba, és nem beszélhetünk az ott jelenlévő asszonyokkal, illetve nem találkozunk most ezt szerint az apostolokkal, mégis el tudunk oda jutni, hogy a szívünkben azt mondjuk, hogy igen, hiszem azt, hogy él az Úr, és ez azt jelenti, hogy minden igaz, amit ő kijelentett az én számomra. Húsvét üzenetének tehát a középpontjában Jézus Krisztus váltsághalála áll. Tudjuk, hogy ugye nagypénteken történik Krisztus keresztre feszítése. A sír, az, hogy Jézus bekerül a sírboltba, az bizonyítja, hogy ő valósággal meghalt. Tehát a húsvét aláhúzza, vagyis Jézus Krisztusnak a sírba kerülése aláhúzza azt az üzenetet, hogy Krisztus valósággal meghalt. Ez nagyon fontos. Krisztusnak ahhoz, hogy megváltson bennünket, valósággal meg kellett halnia. Ezért az, hogy harmadnapon támad föl Krisztus, ez nagyon lényeges. Nem pedig úgy, hogy meghal, és pár óra múlva, vagy nem tudom, mint hogyha esetleg mondhatnánk azt, hogy látszat halott volt, vagy bármi olyan köztes állapotba került volna Krisztus. Hogy még vissza tudja venni az ő életét. Húsvétnek az egyik legfontosabb üzenete tehát, hogy Krisztus meghalt. Valósággal meghalt. Úgy a halál fogságában van, ahogy emberi tapasztalataink szerint ugye más ember is oda kerül, és onnan már szoktuk azt mondani, nincs visszaút. Igen, ez ennyire komoly. Onnan már nincs visszaút. Ugyanúgy Krisztus számára is ez az állapot jön el, hogy ő valósággal meghal, és mondhatjuk azt, hogy onnan már nincsen visszaút. A másik dolog pedig az, hogy a keresztben benne van már az Isten újjáteremtő akarata, és ez lesz az, ami ki fog bomlani 3 nap múlva a feltámadásban. Mert kicsoda is halt meg? Kicsoda az a Krisztus? Ez egy központi gondolata a húsvéti üzenetnek, hogy kicsoda az a Krisztus? Egy ember, aki tanított Istenről, és hűséges volt a tanításában, és vállalta még a szenvedést is, és meghalt ártatlanul, vagy pedig valóban a világ ura volt, Isten fia, aki magáról azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Mert előtte ezt mondta, miközben tanított, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát a kereszt annyit jelent, hogy itt valóban az Isten fia halt meg, és valóban az halt meg, aki magáról azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ez egy újabb titok, hogy hogy lehet az, hogy valaki a feltámadás és az élet, és ő mégis meghal. És akkor léphetünk be abba a titokba, hogy Isten nem a holtaknak az Istene, hanem az élőknek. És a halál, mint olyan, az igazából az Isten előtt nem létezik. Bár valóságos, mert tapasztaljuk mi is ennek a létét, de úgy nem létezik, hogy Isten számára nem akadálya halál. Akkor inkább így mondom, mert létezik. Ezt nem mondhatom azt, hogy mostantól kezdve meghirdetem a húsvéti üzenetet, és nincsen halál. Mert van. És ez egy másik nehézsége az életünknek, hogy amikor hiszünk a Krisztusban, vagy hitre jutunk, akkor azért még tapasztaljuk, hogy van halál, és ugye az a legnehezebb, hogy mint hozzátartozóink elvesztésében is át kell élnünk ezt, illetve azt, hogy mi magunk is át fogunk majd rajta menni, és személyes tapasztalatunká fog válni. És ezt nem lehet elkerülnünk. Húsvét másik üzenete az, hogy ha meghalt Krisztus, akkor valóban eltemették. Tehát a temetés, mint olyan, mint motívum, ott van a Szentírásban, hogy eltemetik Krisztust. Mint ahogy bennünket is el fognak temetni, ugyanazt az utat járja be. És ugye az a döbbenet, hogy eltemetik, egy hatalmas nagy követ hengerítenek a sírbolt elé, hogy azt még véletlenül se lehessen elhengeríteni, vagy csak úgy félretolni. Sőt, még a templomőrség is őrizteti, lepecsételik a követ, mert ugye a főpapok tudják, hogy az a hír járja, hogy Jézus majd fel fog támadni, nehogy a tanítványok ellopják. És akkor még nagyobb baj történik, mert úgymond egy feltámadt Krisztus ellen már nehezen tudnak védekezni, és akkor őriztetik őt. És akkor láthatjuk azt, amit imént felolvastam, hogy ott egy angyal elhengeríti a követ, az asszonyok betekintenek, és látják, hogy ott ül egy ifjú. Egy angyali lény. Most ilyenkor érkezünk meg a mese világában, vagy úgy gondoljuk, hogy ez már Az a kategória, amit nehezen tudunk talán felfogni, mert nagyon szép. Isten azonban, és a Szentírás arról beszél, hogy nem mesevilág az, ahol angyalok léteznek, vagy ahol angyalok segítenek bennünket akár, vagy ahogy Krisztus útját segítették, vagy angyal erősítette őt a Gecsemáné kertjében, vagy itt láthatjuk, hogy a feltámadáskor angyali segítséget kapott. Tehát azért is valóságos a feltámadása, mert nem csak e földi világon hirdetik meg azt, hogy valóban feltámadt, hanem mennyei lény mondja el. Milyen érdeke van egy mennyei lénynek abban, hogy megváltoztassa az igazságot, és ne azt mondja, ami megtörtént. Ugye erre általában nem szoktunk gondolni. Neki semmiféle érdeke nem fűződik ahhoz, hogy olyat állítson, ami nem igaz. Azt, hogy mennyei lény mondja el, ez olyan, mintha a legfelsőbb szintről kapnánk egy megerősítést, hogy Istentől érkezik meg az üzenet, hogy valóban feltámad Krisztus, ne féljetek. Nem ellopták őt, nem valami történt vele, éppen elaludtak az őrök, és valaki tényleg odament, és elvitte volna Krisztus testét, vagy nem csalás történt. A következő, amit még láthatunk húsvétkor, hogy Jézus maga is megjelenik 40 napon át, és többször megjelenik a tanítványoknak. Ugye megjelenik sokaknak, Kéfásnak, ahogy Pál apostol mondja 1 Korintus 15-ben, majd a 12-nek, 500 testvérnek egyszerre, akik közül még a legtöbben még mindig élnek, mondja Pál apostol, amikor írja a levelét, akkor még vannak élő tanúk, akik így találkoztak Krisztussal, mint ahogy most mi találkozunk. Néhány azonban elhunytak, jegyzi meg Pál, majd Jakabnak is megjelent, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek nekem, mondja Pál. Tehát Krisztus megdicsőülésének egyik fontos része az, hogy ő föltámad, és az, hogy elfogadta Isten az ő megváltói kereszthalálát értünk, és talán ezt itt még itt bele kell mennünk ebbe a gondolatba, hogy Krisztus véráldozatot mutatott be érettünk. Ez bűntörlő áldozat. Ez azt jelenti, hogy az egész világnak a vérkét és minden terét, ezt nem tudjuk felfogni ennek a mértékét, de ebben ott vagyunk mi is, a mi egyéni életünk és sorsunk, és a mi terhünk, az Istennel kapcsolatos vétkeink, és minden igazságtalanságunk, a természetünk, és mindaz, amiben mi Istentől elidegenedett léttel vagyunk, ezeknek az okait és állapotát a Krisztus magára vette, és helyettünk szenvedte el azt az Isten nélküliséget, amit nekünk kellene átélnünk, és azt az ítéletet is, amit nekünk kellene elhordoznunk Isten szentségével szemben. Ezt Krisztus hordozta el. Azért, hogy nekünk életünk legyen, és mi Istennel való találkozásunkban, mi lényegében egy rendkívül pozitív Istennel fogunk találkozni, aki már nem ítél bennünket úgy, és nem rója föl a mi gonoszságainkat, hanem megbocsátott a Krisztusban. Nem tudom, ez érthető, ennek a hatalmas nagy örömhíre, és ez, hogy igaz volt ez az áldozat, annak a bizonyíték az, hogy Krisztus feltámadt. Mert elfogadta Isten ezt az áldozatot, és Krisztus fölvette úgymond az életét, hogy visszakapta az életét, mert nem tarthatta a halál fogságában Krisztust, mert ő a feltámadás és az élet. Bement a halál belső szobájába, ott volt, de meghirdette ott is, mert leszállt a poklokra, várjuk azt, és meghirdette ott is a győzelmét. És harmadnapra pedig feltámad. Azért, hogy a létnek, a létezésnek mindenféle szintjén az ő hatalmát ki tudja nyilvánítani, és innentől kezdve érvényes az, hogy az ő nevére minden térd meghajol. Mennyeieké, földieké, és ahogy mondja a Szentes, a föld alatt levőké. Vagyis azoké, akik azokon a szférákon tartózkodnak ott is. És minden hatalmasságnak, minden erőnek meg kell hajolni a Jézus Krisztus előtt. Tehát ezért fontos a feltámadás, mert ha nincs feltámadott Krisztusunk, akkor nincsen igazából megváltásunk sem, és ha nem tudunk hinni a feltámadott Krisztusban, akkor nincs élő megváltónk. Ha nincs élő megváltónk, mármint Jézus Krisztus nem élő a mi számunkra, akkor nem tudjuk igazából az ővele való kapcsolatunkba, nem tudunk eljutni az Istenek, és nem tud kiábrázolni bennünk a megváltás. Mert a megváltás lényegében az, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatba kerülhetünk, és ő megbocsát nekünk, ugye, mert mivel ő elvégezte érettünk és helyettünk a kereszthalált, de utána egy életről van szó, és itt jön, ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk, hogy Krisztus életet ad nekünk. Azért kellett neki meghalni, hogy életet adjon nekünk, és ez az élet ábrázolódik ki bennünk, amikor hiszünk a Krisztusban, mint feltámadottban. Honnan ismerjük föl, tehát mi honnan ismerjük, egyrészt a bizonyságokat láthatjuk, másrészt saját magunkból ismerhetjük föl, hogy él a Krisztus, mert van valakivel kapcsolatom. Érzem a lelkének jelenlétét az életemben. Érzem az áldásait. Egy élő Istennel kerül a kapcsolatba, akivel összhangba kerül az életem, és ez nem egy olyan dolog, amiről vagy tudok, vagy nem, hanem erről bizonyossággal tudok, és átélem a lelkemben. Tehát az a gondolat, ami megkísértette az embereket később, amikor értelmezték Krisztus feltámadását, volt egy olyan nézet, hogy igazából csak a tanítványok tudatában támad föl Krisztus. Ennek ellene mond az, hogy megjelent, halat sütött nekik, amikor a Tibériás tenger partjánál volt például, halat sütött, elkészítette az ételt az ő számukra, vagy zárt ajtók mögött ugye megjelent, több tanítványnak megjelent egyszerre, tehát testileg is látható volt. De ez a test már más minőségben volt, mert el is tudott tűnni egy szempillantás alatt a tanítványok előtt, majd meg tudott jelenni, sőt mondta is, hogy ne érintsetek, mondja a Máriának, de hogy ne érintsél engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. És tudjuk azt, hogy csak azt tud felmenni a mennybe, aki valóságosan föltámadt, és ugye pont a mennybe menetel, amikor a tanítványok kimennek, és mindannyian látják őt, amint Jézus fölmegy a mennybe, és felhő takarja őt el. És onnantól kezdve már nincs közöttük, amikor a 40 nap letelik. Tehát Jézus hogyan beszélt a feltámadásról? Jézus szavai így hangzanak Márk evangéliumából, 12. fejezetből. Nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrám istene és Izsák istene, Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké, mondja Krisztus. Vajon nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat és az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Ezt mondja Krisztus feltámadás előtt, amikor ugye oda jöttek hozzá egy találós kérdéssel, hogy mi lesz akkor, hogyha ugye van egy házaspár, meghal a férj, és akkor a testvérek ugye oda házasodnak, és feleségül veszik a feleséget, és mindenki meghal, mielőtt ugye utód lenne, és akkor majd, ha lesz feltámadás, kinek lesz a felesége? Mert nem hittek az örök életbe, és nem hittek a feltámadásban. És erre mondja Krisztus, hogy ott már nem lesz házasodás, nem nősülnek, és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Aztán van a másik történetünk, amikor megdicsőül Krisztus, és a nagy hét előtt láthatjuk azt, hogy fölmegy a megdicsőülés hegyére, és elváltozik teljesen az alakja, olyan lesz, mint egy sugárzó nap. És akkor megjelenik Mózes és Illés, és beszélnek hozzá, és megjelentik neki, hogy mit kell majd szenvednie. És ott vannak a tanítványok, hárman, és mondják, hogy itt sátrat kellene építeni, itt maradjunk itt, de le kell jönni a hegyről, és akkor azt mondja Jézus, hogy senkinek nem mondjátok el, amit most láttatok, majd csak akkor, amikor az emberfia feltámadt. Akkor mondjátok el. amit most láttatok. Tehát Jézus akkor is beszél a feltámadásáról, és több helyen is megemlíti, hogy majd meg fog halni, de harmadnapra fel fog támadni, és előttük megy majd Galileába. Illetve a döbbenetes esemény az, amikor Lázárt feltámasztja Krisztus, ugye azt mondja magára, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, meghallja Krisztus, hogy Lázár beteg, mert hírül adják neki, de nem indul el. Még két napig ott marad, ahol tartózkodik, és talán emberileg az lenne a normális, hogyha meghalljuk, hogy most valaki beteg, akkor azonnal menjünk és segítsünk. Akkor Jézus azt mondja, hogy ez nem halálos ez a betegség, hanem azért van, hogy az Isten dicsősége megnyilvánuljon. Majd máskor meg azt mondja, ugyanebben a várakozásban, hogy Lázár elaludt, nem halt meg, csak elaludt. És a tanítványoknak ezt mondja Krisztus, majd ugye meghallják a hírt, és elindul Jézus, és oda megy, és akkor ugye Mária és Márta ott vannak, és mondják, ha te itt lettél volna, nem halt volna meg Lázár. Hát ebben azért egy finom kis vád azért van. Miért nem voltál itt? És akkor mondja Krisztus, hogy fel fog támadni Lázár. És akkor Mária azt mondja, igen, tudom, hát majd az utolsó napon fel fog támadni. Az utolsó napon, de nem most. És erre mondja neki Krisztus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És akkor mondja, hogy hol van a sírja Lázárnak, vezessetek oda. Az a döbbenet, hogy ugye Lázár már negyed napja van a saját sírjában. És akkor elhengelítik ugye a követ, és Jézus bekiált, és azt mondja, hogy Lázár jöjj ki. És kijön Lázár a saját sírjából. Tehát ebben is bizonyítja Jézus, és ott ugye mindenki látja ezt, hatalmas nagy híre lesz ennek, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt, és akkor határozzák el a főpapok, az írástudók, hogy meg kell ölni Jézust. Ez a pont, amit már nem bírnak elhordozni. Egyébként még van egy eset, amikor Jézus feltámaszt valakit, vagy két eset is van, Jairus leánya, aki oda megy, Jairus, és gyorsan, ugye segítségül akarja hívni Jézus, de Jézus nem tud megérkezni időben, és akkor mondja, hogy ne félj, csak higgy. Közben jön a hír, hogy meghalt rá, és elmegy. Kiküld ugye mindenkit, bár kinevetik őt, mikor azt mondja Jézus, hogy nem halt meg, csak alszik, és kinevetik őt. És akkor föléleszti Jairus leányát, illetve van egy másik menet, amikor már viszik koporsóban a Nain ifjút, egy özvegyasszonynak egyetlen egy gyermekét. És Jézusra azt olvassuk, hogy megrendül, amikor látja ezt a halottas menetet. És oda megy, és ráteszi a kezét a koporsóra. És felül a Nain ifjú a koporsóban, és visszahozza őt az életbe, aki valóban tényleg meghalt. Ifjú, neked mondom, kelj fel, odalépett és megérintette a koporsót. Most ezek után, a jelek után, ha így nézzük, és mindezek megtörténtek, tanúk vannak rá, plusz még azt, hogy Jézus ugye kijött a saját sírjából, mondhatjuk azt emberi értelemmel, hogy nincs elég bizonyíték. Tehát nincs elég bizonyíték, ez még mindig nagyon gyönge alapon álló igazság, hogy van feltámadás. Tehát még több érv kellene nekünk. Tehát nem a bizonyíték erőtelen a feltámadással kapcsolatban, hanem az erős, amit mi tapasztalunk, hogy aki meghal, az már nem jön vissza, ez a mindennapos tapasztalatunk. És az értelmünk, ahogy leblokkolja ezt a dolgot, és azt mondhatjuk, hogy de hát ez lehetetlen. Ez bizonyítja ennek az ellenkezőjét. Viszont ha most végig gondoltuk, és ugyanúgy az értelmünkkel és logikánkkal végig tudtuk gondolni a Krisztus kereszthalálát, feltámadását és a bizonyítékokat, akkor az értelmünk is azt mondja, és nem mondjuk azt neki, hogy nem, hogy tehát ez tényleg, ez lehetséges. Mert ugyanúgy vannak bizonyítékok, amelyek mellette állnak. Egy példát szeretnék hozni zárásképpen, egy modernkori példát. Nem tudom pontosan, hogy kell kimondani ezt a nevet, úgyhogy valahogy kimondom. Daniel Ekehut, nigériai férfi. 2001. november 26-án halálos baleset érte. Én úgy tudom, hogy ő is lelkipásztor, amikor autója féke egy lejtőn felmondta a szolgálatot. Nem halt meg azonnal, csak a mentőautóban, miközben egy másik kórházba saját orvosához akarták szállítani, ahova azonban már csak halottan érkezett meg. A halál beálltát több orvos is megállapította, majd a testet a halottasházba szállítottak balzsamozásra. Felesége nem nyugodott bele a halálába, és hosszas húzavona után elérte, hogy férje holttestét Onicába szállítsák, ahol Reinhard Bonke, német evangélista tartott összejövetelt több mint 20 000 keresztény tömegnek. A hívők intenzív imát kezdtek Danielért, aki hamarosan elkezdett lélegezni, mire a jelenlevők masszírozni kezdték, még mindig merev tagjait, lassan visszatért bele az élet, és a több mint 20 000 ember valódi feltámadást ünnepelhetett. És Daniel azóta csatlakozott Reinhard Bonke, Christ for All Nations szolgálatához, hogy amerre jár, beszámoljon élményéről. Még ehhez kapcsolódóan, feleségenek, ha tudta, hogy Reinhard Bonke Onicában szolgál, ezért kiharcolta a családnál, hogy elvihesse férje 3 napos holttestét. Nem kis nehézségekbe ütközött, hogy a Grace of God misszió épületébe egy halottal bejussanak. Az épület előtt folyó vitáról Bonke is értesült, és személyesen utasította a biztonsági őröket, hogy engedjenek be minket, meséli a feleség. Akkor is csak úgy mehettünk be, hogy Danielt kivették a koporsóból, és karjánál fogva cipelték be egy alaksori helyiségbe, hogy az emberek ne ijedjenek meg. Daniel természetesen a hullamerevség állapotában volt ekkor, így a segítőknek nem volt könnyű dolguk, amikor bevitték, és 2 összetolt asztalra fektették, olyan volt a teste, mint a szárított hal, jegyzi meg az egyik pásztor, aki a többiekkel együtt imádkozott Daniel feltámadásáért. Most jön Daniel beszámolója, aki átélte a feltámadást. Amikor a 2 angyal kihozott a mentőautóból, átadtak egy másik angyalnak, aki magával vitt, hogy mutasson valamit. Szól Daniel beszámolója. Először a paradicsomba vitt, embereket láttam olyan fehér öltözetben, mint amilyen az angyalokon is volt. Testük úgy fénylett, hogy angyaloknak hittem őket, de a velem levő angyal azt mondta, ők is emberek. Ők azok, akik a földön élve Istent szolgálták. A hitüket a Krisztusba vetették, és igazak voltak. Isten dicsőítették, pontosan együtt énekelve és emelve a kezüket, mintha valami egyszerre mozgatná őket. Annyira megragadott, amit láttam, hogy szerettem volna csatlakozni hozzájuk, de az angyal nem engedett. Ezután egy nagy palotához mentünk, amelyről az angyal elmondta, hogy Jézus készítette el azok számára, akik az utolsó napon igaznak találtatnak. Az épületet össze sem lehetett hasonlítani semmivel, ami a földön található. Az angyal azt mondta, hogy a palota készen áll, de a szentek még nem készek. Jézus azért késlekedik, mert az egyház még nincsen készen. Ezután az angyal egy szempillantás alatt egy hatalmas kapu elé vitt, amely a pokol kapuja volt, ahogy a kapu kinyílt, elgyötört emberi arcokat láttam, mindenféle fajú és bőrszínű embereket. Nem láttam más, mint egy furcsa erőt, amely kínoszta őket. Nem volt tűz, nem láttam lángokat, de olyan volt, mint a tűzben égtek volna, és a szenvedésük kibírhatatlan volt. Egy hatalmas árok választott el a pokol kapujától. Az egyik ember a nevemen szólított, és azt mondta, ő is pásztor volt a földön, de elsikasztotta a gyülekezet pénzét. Azt mondta, ha segítek neki kijönni, visszaadja a pénzt. Mindeközben ugye Onicában már javában folyt az ima Daniel holtteste fölött. Tudod, hogy ha most itt kellene maradnod, a pokolra kerülnél, figyelmeztette Danielt az angyal. Daniel utólagos elmondása szerint azonnal tudta, miről van szó, hiszen aznap reggel egy házastársi vita folytán haraggal vált el a feleségétől. Most már sokkal jobban félem Istent, nem vagyok hajlandó veszekedni a feleségemmel. Az angyal elmondta Dánielnek a Lukács evangéliumában szereplő gazdag ember kérését ebben a generációban meghallgatásra talált, és Isten megengedi, hogy egy feltámadt ember bizonságot tegyen nekik, hogy ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Ugye ez Lukács evangéliumában a 16. fejezetben van, gazdag és Lázár története. Az angyal azt mondta, vissza kell mennem, hogy az utolsó figyelmeztetésként elmondjam az embereknek, amit láttam. Összegzi Dániel. Amikor felébredtem, mondja, nagyon nagy zavarban voltam, mert csak egy szál nadrágot viseltem. Emlékezik Dániel, az imádkozók időközben leúzták felső testtől a ruhát, miután megindult a légzése, hogy jobban masszírozhassák merev testét. Egyfolytában a jegyzetfüzetét és a tollát emlegette, meséli egy szemtanú. Dániel ugyanis azzal a parancsal érkezett vissza, hogy jegyezzen fel mindent, amit hallott és látott. Azt tanácsolom, mondja Dániel, a makacskodóknak és azoknak, akik haboznak elkötelezni magukat, hogy nyissák meg a szívüket, mielőtt még túl késő lesz. Az élet realitása nyilvánvalóvá fog válni. Amit most látunk, olyan, mint egy álom. Egy pillanat alatt semmivé lehet, a pénzed, a házad, a szépséged, a kocsid. Nem fogunk emlékezni egyikre sem, de Isten áldása bennünk van. Amikor halott voltam, nem emlékeztem semmire, csak Isten áldására. Az emberek, akár hívők, akár nem, ezt nem hiszik el, mert még élnek. De el kell hinnünk, mert túl késő lehet. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy fusson az életéért, mielőtt túl késő lesz. Ha Isten szelleme most megítél minket, akkor elkerüljük az újabb ítéletet. Isten szelleme megmondja nekünk, mi a jó és mi a rossz. De ha nincs benned Isten lelke, nem tudod, mi a jó és mi a rossz. Lehet Bibliád, járhatsz templomba, de a végén ítéletre kerülsz. Most szólok, mielőtt túl késő lenne. Ugye gazdag és Lázár történetében ez van, hogy a gazdag ott van, és szenved, és azt akarja, hogy visszamehessen Lázár, és ezért mondja, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, ezt kéri ugye gazdag, a gyötrelem helyére. Ábrám így válaszol, van Mózesük és vannak profétáik, hallgassanak azokra, de az erre ezt mondja, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Íme egy modernkori példa, mindig régi történeteket mondunk, az akkori történet, most pedig egy friss, úgymond napjainkban hallott bizonyságtételt hallgathattunk, és azt láthatjuk, hogy összhangban van Jézus kijelentésével és egy másfajta tapasztalattal, hogy ugyanúgy Isten világát és jelenlétét megtapasztalta egy mai kortársunk. Tehát Isten önmagából teremt, és Jézus Krisztusban teremti újjá az embert. Isten mindenütt jelen van, és ez azt jelenti, hogy amikor hiszünk a Krisztusban, akkor mi az Istent fogadjuk be. Ezért mondja a Szentírás, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, a Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis a Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Hallottunk bizonyságokat, de ugye a hit az a mi dolgunk. Én csak egyet tudok, és egyre tudom bíztatni a testvéreket, hogy higgyenek Krisztusban. Gondoljuk végig a feltámadásról hallott bizonyságtételt, és gondoljuk végig, hogy Isten miért csapna be bennünket. Miért állítana olyan dolgot, és Krisztusban miért tanítana nekünk olyat, ami nem igaz? És azt kell végső soron látnunk, hogy mindenki, aki Istenhez megy a Krisztusban, annak örök élete van. És ez a fantasztikus üzenet. hogy bár van halál, és átmegyünk mindannyian, de van örök életünk. Nem kell félnünk és rettegnünk. És valóban azért van örök életünk, mert van bűnbocsánatunk. És pont ez a lényeg, hogy azért van örök élet, mert van megbocsátás. És ez az örök élet az Istennel való egybekötöttséget is jelenti. Az az örök élet, hogy megismerjük az Istent, és vele leszünk. Mint ahogy az a tapasztalat is mondatta a korunkbéli bizonyságtevőt, ahogy látta azokat, akik ott vannak az Isten jelenlétében. Tehát így leszünk, és így válik a mi életünkben is, most azt mondom, egyrészt megkerülhetetlenné ez a tapasztalat. Jobb ezt Krisztussal megélni, mint Krisztus nélkül. Él a Krisztus, és mi is élni fogunk vele. Bátran higgyünk. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Láttuk Istenünk a bizonyságokat. Láttuk, hogy a tanítványok mind bizonyságot tesznek arról, hogy te valóban feltámadtál, illetve az asszonyok is, és több mint 500 ember, aki találkozott te veled. Köszönjük, Úr Jézus, hogy amikor feltámadtál, akkor gondod volt arra, hogy az embereknek megjelenjél. És köszönjük, hogy ma is élő Úr vagy. És kérjük, hogy munkálkodj a mi szívünkben, mert nehéz nekünk ez az üzenet. És talán a lelkünket közel kell vigyük te hozzád, és kérjük, hogy most mi ne rettenjünk meg, és ne féljünk, hanem tudjunk örvendezni, hiszen az élet a sokkal nagyobb titok, és sokkal inkább a Krisztusban megfejtődik számunkra ez a titok, mert a Teremtő Istennek mindenre van hatalma, még arra is, hogy bennünket megtartson, arra is, hogy üdvözítsen, hogy új és tiszta szívet adjon nekünk, hogy ne kelljen úgy élnünk már itt a földi életben, hogy megterhelten a lelkiismeretünkben és lelkünkben. Így kérjük, hogy add meg nekünk a bűnbocsánat ajándékát, add, hogy téged szeressünk, és valóban dicsőítsünk, mint élő Urat, és ne tartsuk ezt rossz dolognak, vagy kényszeredetnek, hanem valóban megérdemli a mi Urunk azt a dicséretet, hiszen a legnagyobb Úr, a legnagyobb Király, és valóban uralkodik élőkön és holtak felett. Így kérjük, hogy légy most jelen velünk, és áld meg a gyászolóinkat, az emlékezőket, hogy ők is el tudják venni az örök élet reménységét, és a te kezedbe tegyék le hozzátartozóikat. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az örökkévaló Isten szeretete legyen mindnyájatokkal, és adja meg nektek, hogy higgyetek a feltámadott Krisztusban. Amen.